Arcok és sorsok. Fejezetek a magyar katolikus egyház életéből. A szerkesztő riporter Sós Viktor.
A Szociális Misszió Társulatot 1908. november 19-én Szent Erzsébet napján alapította Farkas Edit. A missziótársulatnak legfőbb pártfogója, támogatója Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök volt. A megalakulás után az első világháború, majd az azt követő nehéz időszakban alakult, formálódott, bontakozott ki a missziótársulat. Most egy kicsit a két világháború közötti időszakot nézzük meg a számok, az adatok tükrében. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulatnak a tagja. A próbatételek mindig az emberi életnek egy különleges helyzetét adják, és nagy korfordulók idején kifejezetten megpróbálják az embert. Ilyen a második világháború időszaka Magyarországon, különösen is az ostrom 1944. március 19-től sor kerül a német megszállásra. Mai műsorunkban a Szociális Misszió Társulat nővérek a halálkatlanban témáról beszélgetünk. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Misszió Társulat tagja, aki azt mutatja be nekünk, hogy a Szociális Missziótársulat nővérei 1944-45-46 folyamán hogyan álltak helyt, hogyan élték túl az ostromot, a második világháború időszakát. Hogy jött a gondolat, és milyen források alapján tudta rekonstruálni, hogy a saját közössége, a Szociális Missziótársulat a háború alatt, az ostrom idején hogyan állt helyt. A társulat központja az a Krisztina körúton van, a Budai Vár alatt, a Budai Vár szomszédságában. Milyen források maradtak fönn, és hogyan, miként élte meg ezt az időszakot a Szociális Missziótársulat?
Szeretném a bevezetőben megemlíteni, hogy a Szociális Missziótársulat, hogy úgy mondjam, nem büszkélkedhet vértanúkkal, mint például a Szociális Testvérek Társasága. Ennek ellenére, hogy vehetjük ezt úgy is, hogy a Jóisten megkímélt bennünket bizonyos értelemben a véres tanúságtételről, de voltak olyan időszakai közösségünknek, amelyért méltán adhat hálát a Jóistennek, hogy ennyire életre tudta váltani azt, amit Farkas Edit így fejezett ki, egy a szükséges. Azt mondta, hogy mindenhova el akarunk menni, ahova csak tudunk. Mindenkinek segíteni akarunk, akinek lehet. Mindezt tesszük a legfontosabb, az örök élet reményében. Amikor a második világháborúnak Krisztina körúti része halálkatlannak lett megnevezve, akkor a környék népét befogadta a Krisztina körúti anyaházunk, és egyre növekvő létszámú, kibombázott család, papok, gyermekek, egész családok nyertek itten menedéket. Nem egy túlzottan nagy létszámban, de a mi nővér létszámunkhoz képest egy nagy tanúságtételként a mi nővéreink is életükkel játszottak, mert van egy Ostromnapló című könyvünk, amit ki is adtunk, és ott a itt töltött napokat leírtuk, és van egy olyan fejezet egyben, hogy horogkereszt és vörös csillag. Először a német náci üldözéstől kellett félnünk, itt a rendünkben is, hiszen történetesen az akkori katonaság lóistálónak használta a rendházunknak bizonyos részeit, de ugyanakkor megéltük azt, amikor a vörös hadsereg lépett be, és mint egy farkas szemet nézett egymással a horogkereszt és a vörös csillag. Minden napon, amit itt töltöttünk, el tudtunk ezektől tekinteni, és csak a szeretet, csak a szolgálat, csak a közös gondolkozás forrasztotta egységbe a nővéreket, papokat és a civil embereket. Erről tanúságot tett a Ostrom Napló című könyvünkben is külön naplónak levezett rész, amelyből szeretnék néhány konkrét adatot felidézni.
Ki írta ezt a naplót, és hogyan kerültek kapcsolatba a napló szerzőjével, amennyiben itt az előzetes beszélgetésben említette ezt számomra, de kérem majd Cecília nővért, hogy ő bontsa ezt ki csak felvezetésként, hogyha jól tudom, akkor Nagy Miklósról van szó, aki több szempontból is fontos, az Akció Katolikának volt a titkára, és majd 1949-ben a Mindszenty József bíboros prímás esztergomi érsek elleni koncepciós perben hűtlenség és embercsempészéssel vádolva ítélik őt el. De most maradjunk 44-nél, Nagy Miklós személyénél, hogy került ő a missziótársulattal kapcsolatba, mit lehet tudni a naplójáról, és mik azok a fontos részletek, amelyek segítenek bennünket megérteni 44 végének, 45 elejének az időszakát Budapest ostromának, a Szociális Missziótársulat szerepének a szempontjából.
Ott kezdeném, hogy alapító anyánk Farkas Edét kora ifjúságától kezdve kapcsolatban volt a Krisztina városi templommal, illetve annak plébániai közösségével. Nagy vágya teljesült akkor, amikor a Krisztina városi havasboldogasszony tőszomszédságába, közvetlenül a jelenleg gimnáziumként működő iskolája mellett sikerült megvásárolni, majd emellett ráépítéssel bővíteni anyaházunkat, ahol a noviciátus is volt, és 1933-ban lett végső lakhelye Farkas Editnek is, mert sokáig budavári lakásából intézte a rendi ügyeket. Meg kell említeni, hogy ez a kapcsolat, amely a Krisztina városi plébániához kötődik, ez azt jelentette, hogy a ostrom idején a II. Világháborúban azokkal a papi személyekkel is kapcsolatba kerültünk, akik a Krisztina városi plébániával voltak kapcsolatban. Nem mint konkrét plébánia lakók, de mindenképpen akár a misézésben való besegítésebe, lelki gyakorlatok tartásával, egyéb dolgokban szoros kapcsolatban voltak a plébániával, és éppen ezért talán magától értetődő volt, hogy amikor befogadtuk a környékbeli embereket, akkor lehetőséget adtunk arra is, hogyha a plébánia olyan helyzetbe kerül, akár a templom révén, az ottani szolgálat megakadályozása esetében, de mégis lelki munkálat céljából működni akarnak továbbra is, akkor mindenkor nyitva áll a házunk előttük. Tehát ez jelenti azt, hogy maga Nagy Miklós is, azután hát elsősorban a plébános is, a Szabó Imre például, és azon kívül Páter Fundélius Vilmos káplán, Csaba Lajos lelkész, ők szoros kapcsolatot tartottak a missziótársulattal. Meg kell még mellékesen jegyezni, ami azért fontos, hogy egy nővérünk is konkrét napra kész ostromnaplót vezetett itt a házunkban, és ehhez csatlakozott a kamarás úr, így neveztük mi a nővérek, hogy a kamarás úr, vagyis Nagy Miklós naplójából, ez egy személyes napló volt, de annyira kiemeli a papság, az egyházközség és a nővérek együttműködését, hogy ebből a naplóból szívesen idéznék egy néhány gondolatot, mert nagyon-nagyon példamutató, és a mai időben is lelkesítő, buzdító, követésre méltó az a központi gondolat, hogy veszélyes nagy idők nagy tartalék erőket mozgósítanak, és olyan rejtett képességek jönnek elő, amire nem is gondolnánk béke időbe, hogy így mondjam, és erre tanulságtétel talán az a néhány napló részlet, amit itt most szeretnék elmondani, illetve felolvasni. Karácsony estén költöztek le maguk a nővérek a óvóhelyre, a pincékben, mert nagy pincerendszerünk volt, tehát 1944 karácsonyán költöztünk le, és december 28-án volt az a említésre méltó nagyobb esemény, amit szeretnék elolvasni. A nővérek az udvarra bejött 120 embernek adtak meleg levest, a plébános járta házakat, óvóhelyeket, bátorítva mindenkit, és szervezve a föld alatti pasztorációt. A templomban is folyik az istentisztelet békebeli sorrendje. Utána betegek, sebesültek látogatása. Este a plébános a tömeggel együtt a péküzem előtt várja háza népének juttatandó kenyéradagot. December 31. A templom kazánháza átalakítva kápolnává. Jókor reggeltől késő délutánig repülő támadások. A rendházban 53 nővér, 4 alkalmazott, 6 pap és 44 idegen kapott menedéket, köztük 11 gyerek. A mosókonyhában felváltva mosakodnak. Hálaadó ájtatosságon beszéltem én. A nővérek 3 napos lelki gyakorlata után fogadalmat újítottak. Itt megállnék egy pillanatra, mert magam részére is megható, különösen, amikor először olvastam, hogy a nővérek a szabályzatokban előírt napirendet még ilyen körülmények közt is próbálták tartani, és nem csak a napirendet, hanem a szokásokat. Megtartották a 3 napos lelki gyakorlatot, és fogadalmat is újítottak. Alapjába véve nem zavarták meg ebben a külső körülmények. Igyekeztek mindent valahogy egyensúlyba hozni, megtartva az alapvető kötelességek, szokások egy részét, nagy részét. És akkor jön január 11, akkor már a rendház óvóhelyén 134 személy kap helyet. A konyha állandóan tűz alatt van. A konyhában levő nővérek egy-egy bomba becsapódására levetik magukat a tűzhely mellett a padlóra, aztán tovább főznek. Mivel a közelben nincs segélyhely, a közeli bombatámadások sebesültjeit a nővérek részesítik első segélyben. Szerencsére van köztük egy orvos nővér és egy gyógyszerész nővér. Január 21. Ma, vasárnap, a következő szentmisékről van tudomásom. A templom alatt 4, a mi óvóhelyünkön 5, más óvóhelyeken 14. Nálunk újra folyik a víz. A nővérek vedrekben vizet vittek a péknek, így kaptak kenyeret. Január 29. Az eddig legnagyobb bomba a felettünk levő üzletbe vágódott be. Szerencsére bedöglött. Ha felrobban, nyomunkat se találják. Deo gratias, et beate Maria Virgine. Éjszaka kápolna teljesen beomlott, a mi kápolnánk, a gyönyörű kerti kápolnánk. Csupa törmelék a szép nagy kápolna helye. Január 30. Úgy látszik, ennek a városrésznek kell a legjobban megbűnhődni a főváros vétkeiért. A plébánia minden oldala bejuggatva, egyetlen ablaka nincsen, a sarka beomolva. Ma már nem ebédelhetünk az egész napon át tartó légitámadás stb. Miatt, csak este 5 után. Csaba és Fundélius még este 5 óra után is gyóntattak, áldoztattak. Az udvarunkban levő vízcsapnál tömegek állnak, pedig erős belövések vannak egész este, késő éjjelig. Február 3. Már 40 napja tart az ostrom. Pasztoráció rendületlenül folyik. Minden órában rohannak temetni, gyóntatni, áldoztatni, sőt, keresztelni. A nap hegyen egy szegedi lány orvos növendék bombazápor közt segített egy szülésnél. Mivel az újszülött félig halálra vált, karjára kapta, és úgy futott az utcákon át az ágyótűzben egy orvoshoz, akinél megfelelő orvosszerek voltak. Február 6. Már 5 lóerősek vagyunk. Elfogyasztottuk az 5. lovat. Megállnék egy pillanatra, és megemlíteném, hogy ezek olyan nagyon elgyengült lovak voltak, akik éppen csak, hogy kilehelték a lelküket idézőjelve, tehát nem régen döglött és így bomlásnak indult lovak voltak, hanem majdnem, hogy mondhatnám, friss lóhús volt, de nagyon nagy sikere volt, egyetlen mentség az éhhalál ellen. Ma a ház a legkülönbözőbb helyeken kapott gránátokat, szobám fala bedőlt. Február 10. 50. vasárnap és a Lourdes szűzanya ünnepe. Valahogy a szabadulást érezzük. A templomi kripra ajtót is összetört egy bomba, de a szentmisék tovább folynak. Az emberek kaputól kapuig futva érnek el a templomba. És hát most jön az utolsó összesítés ebből az ostromnaplóból, amely úgy nagyon jellemzi az ott töltött időt. Február 13. A plébánia anyakönyvi följegyzésekben kíváncsian kutattam e rendkívüli napok rendkívüli pasztorális eseményei után. Ott természetesen csak szabályos hűvösséggel vannak bejegyezve a temetések, esketések és keresztelések, amelyek jó néhánya az élethalál mesdjéjén történt repülőtámadások, bombazáporok szünetében, de igen sokszor a hirtelen támadások pergő tüzében. Ilyen temetés volt 138, esküvő 11, keresztelés az óvóhelyen 20. Nincsenek beszámítva a plébánia területén kívül végzett temetések, amelyeket másutt anyakönyveltek. A szentgyónások és áldozások számát abban az éjjeli nappali zűrzavarban nem lehetett megállapítani, de nem is szükséges. Kegyelmi áldás formájában úgy is visszaárad e szegény, szenvedő városra, országra.
Milyen kép rajzolódik ki ezekből a napló feljegyzésekből? Hogy látja, milyen üzenete van, milyen jelentősége van a plébániával való összefonódásnak, a Szociális Missziótársulat nővéreinek a jelenlétére 1944. decemberre 45. februárja között, hogyan, miként lehet ezeket a napló feljegyzéseket érteni és értelmezni? Utalt rá, hogy mennyi lelkipásztori feladat volt, milyen megpróbáltatások voltak, hogy szűrődött le, hogy csapódott le ezeknek a napló feljegyzéseknek a gondolata önben?
Mint említette, az alapító anyánk Farkas Edit már kora ifjúságától kezdve kapcsolata volt a missziótársulattal, de mint szerzetes rend a 1920-as évek elejétől konkrét segítséget nyújtott, illetve konkrétan bekapcsolódott az egyházközségi munkába, gyermekekkel való foglalkozással, a gyermekek vallás oktatásában, azután gyakorlati segítségként például nyaraltatásokban. Ez kiemelkedő tett volt, amiről így a társulat történelmi kutatásai során ráakadtam, és ez a kapcsolat a békés időben való gyakorlati és hitbeli kapcsolat erősítette meg az egyházközség és a mi társulatunknak a kapcsolatát. Ezt mondhatnám, hogy olyan szoros volt, hogy teljes bizalommal jöttek át ide az atyák, és amikor nem lehetett a templomban, a plébánián szolgálni, olyan nagy volt a bombázások mennyisége, akkor tőlünk, mint bázishelyről indultak a szolgálatra, de rendkívül példamutató volt az a hűség a saját hivatásukhoz, a papi szolgálatuk bombatűz közepette, halálveszéllyel, mit sem törődve magatartásuk, amellyel végezték a Szent Eukarisztia bemutatását, amíg egyetlen mód volt a saját plébánia templomba, ahol, mint olvastuk, sokszor futva jöttek az emberek, de jöttek, mert teljesen tudatában voltak annak, hogy az Isten kapcsolat és a Szent Mise milyen erőforrás ebben a rendkívüli megpróbáltatási időben. És amikor itt kaptak menedéket az atyák, akkor is itt folytatták a lélekmentés hatalmas munkáját, mert hogyha csak egyetlen embert is papi szolgálatok folyamán meg tudtak őrizni a teljes kétségbeeséstől, az már lélekmentésnek számított. És bizony az, hogy itt sok gyerek volt, és többek között például Cigány György is a saját ostromnaplói bejegyzésében elismerte, hogy ő nem is emlékezik borzalmakra. Olyan mindennapi, szeretetteljes és neki is szóló mesefelolvasások, illetve ő már akkor már tinédzserkorban volt, tehát nem is a mesék, de egyáltalán az irodalmi délutánok. Az itt levő békés légkör az olyan nagy hatással volt rá, hogy szinte semmit nem látott a borzalmakból. Azt megemlítette, hogy apja is itt volt, természetesen az egész családja, szülei, és ők is részt vettek. Apja is például a lónyózásban, meg egyéb ilyen gyakorlati teendőkben. Hát valahogy röviden így tudnám a kérdésére válaszolni.
A Szociális Missziótársulat történetéről, megpróbáltatásairól, a II. Világháború alatti ostromról, az újraindulásról, a társulat lelkiségéről, szellemiségéről hallhattak beszélgetést. Vendégünk Bőti Zsuzsanna Cecília nővér, a Szociális Missziótársulat tagja volt.
Egyház történeti sorozatunkat hallották. A szerkesztő riporter Sós Viktor volt. A Magyar Katolikus Rádió.
Örömhír mindenkinek!